az ő szerelmei mindenek felett valók az életben, és ez éltet minket, ez a szeretet. Ahogy eljött a világra, az egyszülött fiát adta Isten értünk, hogy az egyszülött fiúban eljött értünk, és az életét adta értünk. Ezért van nekünk örök életünk a mai napon. És nem csüggedünk, és nem adjuk fel a nehézségek láttán sem. Ebben vagyunk még különbözőek a világtól. Ez az, ami megkülönböztet minket. Hogy így a Biblia, ugyanazok a megpróbáltatások esnek rajtunk, de mi tudjuk, hogy ezek pillanatnyi és könnyű szenvedések. Mert látjuk az odaát, látjuk a túloldat, látjuk a dicsőséget, látjuk a megoldásokat előre, a hitből való megoldásokat, és nem csüggedünk. És nem csüggedünk. A Zsoltáros imádkozza, és nagyon szeretem ezt a verset, egyik kedvenc versem, nagyon sokat jön a nyelvek imájában. Így imádkozik a Zsoltáros: Istened rendelte el a te hatalmadat. Nem csak úgy vagyunk itt a világban. Isten elrendelte a hatalmunkat ebben a világban. Ez nagyon fontos tudni, hogy mi uralkodásra rendeltettünk. Hogy az Úr Jézus Krisztus hatalmát képviseltetni vagyunk itt a földön, hogy képviseljük ezt a hatalmat. Királyokként és papokként uralkodunk az életben, az egy Jézus Krisztus által. Tehát Istened rendelte el a te hatalmadat, mondja a Zsoltáros. És így folytatja, mert akkor is voltak nehézségek, ma is ütközhetünk nehézségekbe, és imádkozik a Zsoltáros, ezt imádkozza: erősítsd meg, ó Isten, azt, amit számunkra készítettél, hogy ezt semmi el ne lophassa. Amit az Úr készített a számunkra, azokat a gyönyörű terveit, azokat a látásait, amit az Úr lát felőlünk, az ő álmait, az Úrnak vannak álmai, hogy a mi életünkre vonatkozólag, hogy minek kell beteljesedni, miért vagyunk itt a földön, milyen álmai vannak az Úrnak rólunk, ossza meg velünk, és erősítse meg minket, hogy ezek beteljesedhessenek az életünkben. Ezt imádkozza a Zsoltáros. Erősíts meg, ó Isten, azt, amit számunkra készítettél. Krisztus testében egy gyönyörű helyet készített a számunkra. Az semmi el nem lophatja. A világnak a vonzása, a fiatalokat vonzza a világ. Erőteljesebben, mint valaha. A kábítószer hangja, a különböző tévejgések, az alkohol, a rossz közösségek. Sorolhatnánk, és ahányan vagyunk, annyiféle helyzetben lehetnek a fiataljaink, hogy kit, hogy próbált kikérni az ellenség. De ha ezt imádkozzuk, hogy Uram, erősítsd meg a fiataljainkat, és erősítsd meg azt, amit számukra készítettél, hogy abban láthassuk a fiainkat, hogy abban járhassanak, akkor az Úr ezt elvégzi a szelleme által. És megakadályozzuk az ördögnek a terveit, azok nem jöhetnek valóra az életükben. Mert mi őrt állunk érettük. Erre kaptunk egy hatalmas segítőt. Egy vigasztalót, akit a Biblia a Jézus földi élete során vezet nekünk be igazán. Hogy ki is ő, és hogy miként van a vele való együttműködésünk. Erről szeretnék ma egy keveset beszélni. Pásztorkonferencián is pedzegettem, most talán egy kicsit jobban ki tudom bontani ezt a részét. A János evangéliumban szeretnék veletek igét olvasni. Aki ma hallja először az igét, annak mindegy, hogy hol kezdjük, de legjobb helyen kezdjük. Mert a János evangéliumnál nincs szebb rész arról, hogy Isten szeretete megnyilvánítassék, és Jézus nagyon sokat beszél ott a vigasztalóról. A vigasztalóról, akit nekünk ad hívőknek. Akit a hívőknek ad, mint kivetítve a jövőt, hogy jobb nétek, hogy én elmenjek. Eljön az idő, hogy én elmegyek, mondja a tanítványoknak, nem leszek mindig veletek. De ha én elmegyek, küldök nektek egy vigasztalót, aki veletek marad mindörökké. És Jézus felhívja a figyelmüket, hogy ővele meg kell ismerkedni. Az, hogy az életünk sikerre jut-e, hogy beteljesedik-e, azon áll vagy bukik, hogy a vigasztalóval olyan közösségbe kerülünk-e, amit Isten szeretne, hogy az nekünk meglegyen. Úgyhogy ezt a drága vigasztalót meg kell ismernünk, és minél jobban meg kell ismernünk, mert az ő vezetései, az ő hangja, az ő figyelmeztetései tudnak minket egyrészt kimenekíteni a bajokból, másrészt előrevinni az Úr dolgaiban. Jézus így tanít a János evangéliumban a 14. fejezetben. Sokan már teljesek vagytok a Szent Szellemmel, akik ma fognak beteljesedni, azoknak is nagyon kérem a figyelmét, mert igen fontosak ezek az igehelyek. Azt mondja drága Jézusunk, ezek a Jézus Krisztus szájából való piros betűs szavak. A János 14-ben, 16-os verstől. És én kérem az atyát, És más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. És Jézus szavai szerint ez egy imádság. Jézus Krisztus az, aki kéri az atyát, hogyha ő elmegy, mi ne maradjunk egyedül. Mert Jézus tudta, hogy közeleg az ő elmenetele napja. Amikor fájdalmas kínokkal teljes kereszthalált hal, kileheli a lelkét, a szellemét, és aztán a szenvedéseit betöltve és a feltámadását követően felmegy a mennybe az atyához, és többé nem leszek itt veletek, mondja. De ti nem maradtok egyedül, tanítja őket. Ti nem maradtok egyedül, mert küldök nektek egy vigasztalót, egy más vigasztalót, mondja. Nem úgy lesz, mint eddig volt, hogy itt állok mellettetek, mondja Jézus. És nem tudom hallatni úgy a hangomat, ahogy eddig tettem, és nem lesz ilyen látható formában a kommunikáció köztem és köztetek, tanítja Jézus nekik, hogy most a magyarázatos Bibliát így, ahogy próbálom nektek kivetíteni. Jézus itt ezt mondja, hogy lesz valaki veletek, akit majd én küldök, és ő egy más vigasztaló lesz. De ez a más, a görög egy nagyon pontos nyelv, és a más szóra két szót használ a görögben. Az egyik az allosz, a másik a heterosz. Vagyis az, hogy egy másikat, az két szóval fedezi. Az egyik, hogy egy másikat pontosan ugyanabból a fajtából. Pontosan ugyanolyan minden tulajdonságát tekintve. Semmiben nem fogjátok észrevenni a különbséget. Ez az allosz. Ez áll itt. A másik a heterosz, ami egy másik fajtából. Jézus tehát azt mondja, hogy egy pontosan ugyanolyat fogtok kapni, amilyen én vagyok. Ami én voltam nektek. Azt fogja pótolni nektek ez a drága vigasztaló. És ő veletek marad mindörökké. És így folytatja. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat. Mert nem látja őt. És nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Vagyis Jézus felvezeti, hogy ez a drága vigasztaló, akit a világ nem fogadhat be, mert először engem kell megismerjen. Először annak az új teremtésnek, annak az új edénynek, annak az új tömlőnek létre kell jönnie, mert ezt az új bort, ezt a gyönyörűséges új bort csak új tömlőkbe lehet önteni, tanítja nekik Jézus egy másik helyen. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad majd örökre. Vagyis ti már általam megismertétek őt, mondja nekik Jézus. Számotokra nem lesz ismeretlen. Eddig is ő volt itt velünk és köztünk, ahogy Jézus itt tovább magyarázza. Ő az, aki szólja azokat, és cselekszi azokat, amiket láttok általam, mondja nekik Jézus. És folytatja, nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Tehát az ő eljövetele ma a hívő számára a Szent Szellem által van. A Szent Szellem első hallása nem kézzel fogható dolog. Mit jelent az, hogy a Szent Szellem? Hasonlítja a Biblia a szél zúgásához, meg a víznek a folyamaihoz, meg a tűzhöz. De valójában mindegyik jellemző rá, tudni kell azonban, hogy ő maga Istennek a szelleme. Istennek a szelleme pontosan olyan, mint a mennyei atya. Mert az atya szelleme ő. És pontosan olyan, mint a Jézus Krisztus. Csak ő szellemi formában van jelen. És ezért őt látni nem láthatjuk. Csak azt vesszük észre, ha valakiben lakozást vesz. Mert akkor az más lesz. Annak a cselekedetein fogjuk meglátni, amit rajta keresztül megcselekszik. Azt a kiragyogást fogjuk észrevenni, hogyha valakin keresztül a Szent Szellem megnyilvánul. Hát a Szent Szellemet meglátni, vagy kézzel megfogni, még a hívőnek sem lehetséges. De a jelenléte, az tagadhatatlan lesz. Ha jelen van. Ő cselekszi azokat. Jézus úgy mondta, hogy az atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat. És az a mennyei atya, az a mennyben lakozik. És a Szent Szellemre hivatkozott úgy, hogy az Atya, aki bennem van. Vagyis teljesen hivatalosan hívhatjuk úgy a drága Szent Szellemet, hogy abba Atyám, aki bennem lakozol, drága Szent Szellem, te vagy az, aki cselekszed ezeket. Ha betegek gyógyulnak, ő cselekszi azt. Hogyha a szívek megvigasztaltatnak, ő cselekszi azt. Hogyha érzékelteti velünk az Atya a szerelmét, a szeretetét, a Szent Szellem által van az. A Szent Szellem által öntetett ki az Atya szeretete a szíveinkbe. Nagyon fontos és nagyon sok feladata van, amit, hogyha tudatosítunk magunkban, hatékonyabban tudja végezni az életünkben. Ezért nagyon fontos vele ismerkedni, és tovább ismerkedni. A 26-os versben Jézus így folytatja. Ama vigasztaló pedig, egy újabb neve. A görögben a paraklétos szó áll, aminek legalább 7 jelentését lehetne megközelítésben, megvilágosításban adni. Például ő az egyik, hogy a segítő és a vigasztaló. Itt a Jézus a vigasztaló szót használja. Ama vigasztaló, ha el vagyunk csüggedve, ő lesz az, aki megvigasztal minket. A vigasztaló, a szíveket ő vigasztalja. Ő az, aki a megtörezedett szíveket begyógyítja. Ő az, aki egy bársonyos olajat hoz az életünkre, hogy ne tekintsünk vissza az elszenvedett rosszra, hanem szinte elfelejteti velünk, és azt mondja, hogy menjünk tovább, mert az Úr jó dolgokat készít nekünk, és azokat lássuk meg, és megjeleníti nekünk a jövendőt. Nem megyek előre, ezt fogja mondani majd a vers. Olvassuk el ezt a 26-os verset itt. Azt mondja itt az írás, ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, vagyis a Szent Szellem a Jézus nevére cselekszik. Az én nevemben, mondja Jézus, az én nevemben küldi az Atya. Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekben juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Vagyis azt is mondhatnánk róla, hogy ő egy olyan segítő, aki megeleveníti mindazt, amit Jézus valaha szólt neked. A megváltásban, a bölcsességében, a vigasztalásában, amit csak szólt neked, a Szent Szellem lesz az, aki azokat megeleveníti neked. Hogy emlékezzél rá, hogy ne a láthatókra tekintsél, hogyha azok éppen a megpróbáltatások idejében érnek téged. Akkor van belül valaki, aki megvigasztal, ő az a vigasztaló, ő az az igazságnak szelleme, aki bizonyságot tesz. És az igazság az pedig a Jézus Krisztus. Hogy bizonyságot tesz. Miről? Jézus sebeiről. Azokban meggyógyultál. Bizonyságot tesz. Miről? Az igazságról. Hogy megváltásod van. Hogy a bűneid eltöröltettek. Hogy nincs többé kárhoztatásod. Ezekről mind ő tesz bizonyságot. Vagyis az ő bizonyság tételét nagyon fontos meghallanunk, hogy erősen tudjunk állni a keresztény életben. Hogy az ő hangját meghallani, ez kulcs a keresztény élet sikerében. A Szent Szellemmel való közösség kulcs az életünkben. Nem lehet őt elhanyagolni, és nem is szabad. Végére érünk a tanításnak, meglátjuk, hogy mennyire fontos, hogy őt mindig szem előtt tartsuk. Láthatatlan. Láthatatlanul, de mindig jelen van az életünkben. A János evangélium 16. fejezetében Jézus így folytatja. Ebben a 3 fejezetben szinte állandóan csak a Szent Szellemről szól Jézus. Mielőtt távozik, tanítja a tanítványokat, hogy a figyelmeteket a Szent Szellemre szegezzétek. Őt kell megismernetek. A 13-as versben így mondja Jézus. De mikor eljön ő az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. A többé nem kell tévelyegnetek. Nem kell arra hallgatni majd, amit a farizeusok mondanak. Vagy amit a hitetlenek mondanak. Mert nektek lesz valaki, aki elvezet minden igazságra. Mert nem magától szól, folytatja Jézus. Nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Vagyis a Szent Szellemnek van egy nagyon fontos feladata az életünkben, hogy szól hozzánk. És a keresztényeknek a nagyon nagy százaléka, hogyha erről kezdünk prédikálni, hogy szól a Szent Szellem, akkor kételkedve néz ránk. De nem tőlünk származik ez az igazság, hanem Jézus szavai. A Szent Szellem igenis szól, nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Vagyis fönt a trónteremben, ahogy az Atya és a Jézus tanácskoznak, ami abból ránk vonatkozik, azokat szólja nekünk. Ez az ő feladata. Nekünk a részünk, hogy meghalljuk azt, hogy előbbre legyünk. Így nem kell tévejegnünk soha, mert ő az, aki elvezet minden igazságra. Minden igazságra. Azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Vagyis egy keresztényt nem érik váratlanul az elkövetkező történések, hogyha a Szent Szellem ezt a szolgálatát be tudja teljesíteni. És akkor tudja beteljesíteni, ha figyelünk rá. Mert ő soha nem fog mulasztani. Ami ránk vonatkozik, azt megjelenti nekünk. Megjelenti, a bekövetkezendőket megjelenti néktek, írja. Hogyha tudatlanul ér minket egy történés, ami ránk vonatkozik, akkor az csak úgy lehetett, hogy valahol nem figyelmeztünk rá, mert ő biztos, hogy megjelentette nekünk, nem egyszer és nem kétszer. Jobb könyvében van írva, hogy Isten szól egyszer is, kétszer is, és nem figyelmeznek rá. Úgyhogy ez a tulajdonsága, hogy a bekövetkezendőket megjelenti nétek. Egy keresztény nem tudatlan arról, hogy mit hoz a holnap. Mert a Szent Szellem felkészíti a szívünket, ha olyan helyzetek előtt állunk, amiről tudnunk kell. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nétek, mondja Jézus. Vagyis a Szent Szellemnek egy nagyon fontos feladata, hogyha te kiejted a Jézus nevét, akkor a Jézus nevét felmagasztalja. Mert ahogy írja, hogy ő engem dicsőít majd. Vagyis van egy név, amire a Szent Szellem minden esetben munkába indul, és beteljesíti annak a dicsőséges teljességét, ez a Jézus neve. Azt írja, hogy ő engem dicsőít majd. Tehát amennyire ők együtt működnek, és mennyire hárman egyek, ez az a titok, a Szent Háromság titka. Amiről egyre nagyobb megértéseket kell kapnunk, hogy jól tudjunk együttműködni ebben a titokban, a Szent Háromság titkában. A drága Szent Szellem közössége, hogy el tudja végezni ezeket a küldetéseit. Ezek küldetései a Szent Szellemnek. A mi sikeres életünknek a kulcsa, hogy a Szent Szellemmel ezt a közösséget kiépítsük, fejlesszük, és növekedjünk benne. Ha ebben a közösségben megtanulunk a Szent Szellemmel hatékonyan együtt járni, akkor garantált a siker a számunkra. Ez a Szent Szellem feladata. Sikerre vigye az életünket. Hogy amit az Atya elrendelt nekünk, az beteljesedjen az életünkben. A Róma levélben nézzük meg, hogy Pál hogyan ír a drága Szent Szellemmel való közösségünkről. És aztán vissza fogunk még jönni a János evangéliumra. Itt a 16. fejezetben olvasunk még részt, de előbb ezt a Róma részt nézzük meg, a 8. fejezet megint csak egy nagyon-nagyon gazdag rész a Szent Szellemről. A Róma 8. fejezete a Szent Szellemnek a megelevenítéséről ír, a Szent Szellemnek a közösségéről, a Szent Szellem vezetéséről ír. Ha szeretnénk közelebb kerülni a Szent Szellemhez, gyakran érdemes elolvasni például ezt a 8. fejezetet. Itt azt írja, 14-es verstől indul, mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Vagyis van a Szent Szellemnek egy tulajdonság, amiről Jézus is tanított, hogy ő majd elvezet minden igazságra. A Pál levele is írja, hogy ha titeket Isten Szelleme vezérel, ha megadjátok magatokat ennek a szent vezetésnek, és megengeditek, hogy ő vezessen benneteket, akkor vagytok Isten fiai. Ez jellemzi Isten fiait, ha a Szent Szellem vezeti őket. És nem a hústest kívánsága, és nem a világnak a hangja, és nem a félelmek, és nem az, hogy mit mondott a szomszéd az áremelkedésekről. Ezeket félreteszi az a keresztény, aki felnövekedett, és Isten fiaivá növekedett. Így folytatja. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre. A szolgaság alatt azt érti, amikor a törvénynek, a betűnek a szolgái voltatok, mondja Pál. Mivel a törvényt nem tudta senki beteljesíteni, ez félelmet szült a szívükbe. Vagyis a félelemnek és a szolgaságnak a szellemében éltetek, mondja. De most nem ezt a szellemet kaptátok. Egy új szellemet kaptatok, a fiúság szellemét kaptátok, folytatja. A fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám! Szent Szellemnek egy újabb neve jelenik meg. a fiúság szelleme. És az, hogy fiak lettünk, hogy az Atya megszült minket az élő ige által, hogy az igétől megszülethettünk. Egy atya és egy gyermek kapcsolat jött létre köztünk, és a Szent Szellem által vagyunk képesek hívni az Atyát, mennyei Atya, szólítani őt, mennyei Atya, Abbá Atya. Ezt a fiúság szelleme által tudjuk megtenni. Ő az, aki segítségünkre siet, amikor az Atyát szólítjuk. Ő az, aki a segítségünkre siet, amikor a Jézus nevét kiejtjük. Ő általa van ez a közvetítés. A Szent Szellem által. Bár ő láthatatlan, de nem szabad elfeledkezni róla, hogy az ő közössége által hatékony ez, amikor az Atyát szólítjuk Jézus nevében. Az a Szent Szellem által van, a fiúság szelleme által van az életünkben. Ezért is nagyon fontos, hogy ez hatékony legyen, hogy a fiúság szellemével, a Szent Szellemmel minél közelebbi kapcsolatba, meghittebb kapcsolatba legyünk, közösségbe legyünk vele. Minden rezdülésére figyeljünk. El lehet ide jutni, mindannyian az úton vagyunk. Nem mondom, hogy én már elérkeztem volna, Pál is így mondja, de az úton vagyunk, és törekszünk rá. Mert tudjuk, hogy itt van a kulcs. A sikerünknek a kulcsa. Ez a szellem, ez a 16-os vers, ez a szellem bizonyságot tesz, itt egy nagyon fontos feladata a Szent Szellemnek. A Szent Szellem bizonyságtevő. Jézus is mondta, hogy bizonyságot tesz. Rólam. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Figyeled-e? Megkülönbözteti Pál, amikor a fiakról beszél, Isten fiairól beszél, akkor azt írja, hogy őket a szellem vezérli. Ők felnövekedtek oda, hogy meghallják a szellemet. Amikor gyermekek vagyunk, ez a 16-os versen van, Isten gyermekeinek pedig, attól a pillanattól kezdve, hogy megszületünk az Úrban, újonnan születünk, kapunk egy bizonyságtevőt, hogy Istennek a gyermekei lettünk. Nem vagyunk már szanaszét a világban. Valóban tartozunk. Az Atya megszült minket. Újonnan szült minket. Jézus az első zsenge, és utána mi a sorban? És erről a Szent Szellem tesz bizonyságot. Hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Vagyis ő egy bizonyságtevő a szívünkön, hogy ez így igaz. És többé nem jöhet senki az életedbe megtévesztésekkel, hogy ez nem történt meg, mert nem így vetted a vízkerességet, meg nem úgy gyakorlod a vallásos cselekedeteidet, ahogy egy másik keresztény kör teszi. Van belül valaki, aki azt mondja, hogy az nem úgy van, az megtévesztés. Te figyelj ide erre a belsőre, itt, ahol én lakozom, itt a szellemedben én bizonyságot teszek arról, hogy ez így igaz. Te Istennek a gyermeke lettél. Hogyha erre figyelsz, ez az első, amit közöl veled. Ha erre a hangra megtanulsz figyelmezni, mindig tudod, hogy ez az atyától születvén belekerültél Krisztus testébe, hogy ott te új életet kaptál, hogyha erről ezt a bizonyosságot megtanulod vételezni, ott kezdődik minden. Mert minden másról is így fog bizonyságot tenni az életedben. Hogy ez ige igaz, hogy a Jézus sebeiben ott a gyógyulásod. Hogy a szent vérben ott a váltságod. Hogy az anyagi bővölködés a te osztályrészed, hogy nem kell nyomorúságban és szegénységben élned. Ezekről mind ő fog bizonyságot tenni. És miközben ezeket a bizonyságait megtanulod vételezni, ez úgy megy, hogy ő szól, és te meghallod. Vagy Jézus mondta, hogy ő szól, és ő azokat szólja. És miközben ő szól, te megtanulod meghallani őt. Belül megy ez a szellemünkben. Ezért kell elcsendesedni. A szellemünkbe vesz lakozást. És ekkor, amikor ezeket a közösségeit, és az, hogy ő szól, és én meghalljuk, így jutunk el oda, hogy Isten fiaivá növekszünk, és valóban ő vezérel minket mindenben. Egy felnövekedett gyermeke Istennek, akit fiaknak nevez, fiaknak, Isten fiainak, ők már nem engedhetik meg maguknak, hogy saját kútfőből azt éljenek, amit akarnak. A Szent Szellem vezérletére cselekszene, a Szent Szellem vezérletére élik az életüket. Hatalmas dolog, és ide igyekszünk mindannyian. Ide igyekszünk mindannyian. A drága Szent Szellem abban a pillanatban, hogy a Szentvér megmosott és újjászülettél, többé egyetlen egy dologról tesz nagyon hangsúlyosan bizonyságot, hogy Istennek az igazsága lettél Krisztusban. Ezt megtéveszthetetlenül fogja mondani. És azok a keresztény szolgálatok, ahol a bűnről prédikálnak naphosszat, és kárhoztatnak a pulpitusról, abban a szolgálatban nincs benne a Szent Szellem. Ezt nagyon fontos tudni, bebizonyítom nektek, visszamegyünk a János evangéliumra. És a János evangéliumnak ugyanebben a részében, a 16. fejezetben, ahol Jézus tanít a Szent Szellemről, a 8-as verstől megnézzük a Szent Szellemnek a szolgálatait a világban élők számára. Feléjük is szolgál a Szent Szellem. Akik még nincsenek Krisztus testében. Jézus így tanít róluk. A Szent Szellemről. És ő, amikor eljön, megfeddi a világot, ez a világban lévőknek a szolgálata, feléjük való szolgálat. A Szent Szellem megfeddi őket bűn, a megigazulás, és az ítélet tekintetében. És a legelső, amit a Szent Szellem elvégez a világban élők között, akik hallják a prédikálást az Úr Jézus Krisztusról, az első, amit elvégez, és az ő szolgálata, csak ő tudja elvégezni. Megfeddi őket a bűn tekintetében. És így írja a 9-es versben, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. De a Szent Szellem azoknak tesz bizonyságot a bűnről az életükben, akik még nem hisznek Jézusban. Így van leírva. Nekik kell bizonyságot kapni arról, hogy szükség neki kijönni a bűn alól, és szükség nekik bekerülni a Krisztus testébe. Mert addig bűnben vannak, és kárhozat alatt vannak. Őket megfeddi a Szent Szellem. Megfeddi. Ez egy feddő szolgálata a Szent Szellemnek. De abban a pillanatban, hogy bekerül az illető, hogy igent mond Jézusnak, hogy kijelenti, hogy hisz a kereszt halálban, hogy hiszi, hogy Jézus Isten fia, hogy elfogadta az ő véráldozatát, és bekerül a krisztusi testbe, onnantól kezdve a Szent Szellem többé nem feddőzik. Azzal a szívvel. Ez nagyon fontos megjegyezni. Ha valaki téged kárhoztatni mer, az nem a Szent Szellem. Az nem a Szent Szellem. Sőt, arról fog bizonyságot tenni, hogy Krisztusban Isten igazsága lettél. Pontosan az ellentétjéről tesz neked majd bizonyságot, hogy többé a bűn téged nem terhel, mert elfogadtad a váltságot. És itt megint az ige az, aki meg kell, hogy szólaljon. A zsidókhoz írt levélben nézzük meg ezt a gyönyörű szolgálatot, amit a Szent Szellem elvégez minden hívő életében. Minden hívő életében. Ha már Krisztus testében vagyunk. És azt látni kell. És innentől kezdve el fogod tudni dönteni, hogy kinek a prédikálását hallgatod meg. Mit engedsz a szívedhez? Mert a Szent Szellemnek lesz egy gyönyörű szolgálata a hívő számára, amit minden egyes szív felé elvégez. Elvégzi ezt. A zsidó levél 10-ben írja a Szentírás, 14-es verstől. Mert Jézus egyetlen egy áldozatával örökre, tökéleteseké tette a megszentelteket, akik már bent vannak a Krisztus testében. És erről tesz bizonyságot nekünk a Szent Szellem. Nézzük miről. A bűneinkről tesz bizonyságot? A bűnről feddőzik? Mert miután előre mondotta, ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr, ez a kereszthalál után, adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat, vagyis törvényeket ír a szívünkre, nem a kőtáblákra. Az elménkbe is beírja azokat. És pontosan tudjuk Istennek a rendeléseit. És azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Fel kell szabadítsa a szívedet. És amikor bekerülsz Krisztus testébe, a Szent Szellem bizonyságot többé nem a bűnről fog tenni, mert elfogadtad a Jézus Krisztust. Elfogadtad az engesztelő áldozatot a bűnért. Hanem, ahogy írja, arról tesz bizonyságot a Szent Szellem, hogy Isten a te bűneidől és áldogságaidról többé meg nem emlékezik. Miért? Mert a Krisztust látja benned. A Szentvért látja benned. A váltságot látja. A váltságot látja benned. A kiengesztelődése, Istennek a kiengesztelődése lett valóság az életeden. És ez egy hatalmas váltás a Szent Szellem szolgálatában. Addig a bűnről tett bizonyságot, most pedig arról, hogy Isten igazsága vagy. A bűn nem állhat közétek, Isten is közéd. Többé az életedben. A váltás hatalmas. És azt látni kell. Ugyanis az egyetlen hely, ahol a keresztényt meg tudja fogni az ellenség, hogyha kárhoztatásra bírja. Ha bűntudatban tudja tartani. Ugyanis ez lehetséges. Ez lehetséges, mert a bűn törvénye alól hozott ki minket Isten. Azt írja a Rómában, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye szabadított meg minket. Egy új törvény alatt vagyunk. És a bűn és a halál törvénye többé nem érvényes ránk. De a bűn képes minden keresztény elkövetni. Még sincs kárhoztatásuk Isten szemében. De másként van ez az ember szívében. Ugyanis írja, hogy a törvényeimet az ő szíveikbe írom. És az elméjükbe írom be azokat, vagyis a szívünk egy nagyon-nagyon érzékeny közvetítő arra, hogy mit szabad tenni, és mit nem. És hogyha valami olyat teszünk, ami nem a beírott törvények szerint való, mert oda beírta Isten a törvényeit a szívünkbe, azonnal jelezni fog. A szívünkben ez a lelkiismeretünk hangja. Szívünkben azonnal lesz egy jelzés, hogy hopp, ezt nem így kellett volna. Ezt nem lett volna szabad mondanom. Vagy nem így kellett volna mondanom. Mert ugye az igazságot szeretetben kell szólnunk. És ha már bántás van benne, abban nem volt benne Isten. Abban már nincs benne Isten szeretete. És a szívünk abban a pillanatban megítél minket. És azért, mert Istentől született, és Isten nincs benne abban a cselekedetben. És a szívünkben lesz egy kárhoztatás, ami nem a Szent Szellemtől való, és nem Istentől való. Tudtok-e engem követni eddig? Nagyon fontos, ebben a pillanatban ugyanis a Szent Szellem hangja és a te szíved hangja nincs egyességben. A Szent Szellem azt mondja, hogy számodra nincs kárhoztatás. A te szíved azt mondja, hogy de igen, mert ezt nem így kellett volna. Na most mi történik? Mostan az a pillanat, hogy többé nem tudod hallani a Szent Szellem hangját úgy, mint eddig, mert nincs köztetek egyetértés. A Szent Szellem mindig bizonyságot tesz az igazságról. De most a Szent Szellem és a te szíved hangja különböznek. Itt valamit nagyon gyorsan tenni kell, hogy újra helyreálljon az egység, hogy a két szellem hangja, a Szent Szellem hangja és az én szellem hangja megegyezzék. Hogy pontos hallás legyen tőle. Hogy pontosan mindent, amit ő közöl, azt én meghalljam. Erre az ige részre kellene lapoznunk. Mert csak az ige alapján szabad bármit tennünk, mondanunk és gondolnunk, úgyhogy nézzük meg, mit ír erről a János. János levele első levél, a harmadik fejezet, és 19-es versre fogom olvasni. Itt Isten szeretetéről ír, ugye, mi a szívünkbe költözik. És Isten azt várja tőlünk, hogy mi az ő szeretete szerint cselekedjünk, éljünk, és azt kövessük. Az legyen a vezérvonal, a szeretet, hogy a szeretet miként cselekedne. 19-es vers írja, erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, vagyis, hogy a megigazultságtól születtünk, és igazak vagyunk, és így nyugtatjuk meg ő előtte a mi szíveinket. Vagyis Isten előtt akkor tudsz megállni ebben a csodálatos megigazultságban, teljes békesség a szívedben, hogyha ebben a szeretetben jársz. És a 20-as így írja, ha szívünk vádol minket. Vagyis létezik olyan állapot, hogy te ugyan Isten szemében a megigazultság státuszában állsz, és a szívedben ott van a szeretet, de mégsem a szerint cselekedtél. Mit történik akkor? A szíved elkezd vádolni téged. Mert nem a szerint cselekedtél, ami oda volt leírva a szívedben. És a lelkismeretet hangja elkezd vádolni téged. Itt van. Ha szívünk vádol minket, ebben az esetben valamit tennünk kell. Mert addig a bizonyságtevőnk hangja és a mi szívünk hangja nem egyezik. És így ez a gyönyörű vezetés, az a közösség, amit Isten rendelt nekünk, nincs a toppon. Nem tudunk hallani tőle, akadályoztatva vagyunk. Valahol nincs áthallás, mert kárhoztatás van idebent. Valamit tenni kell ilyenkor. Ebben az állapotban nem szabad maradni sokáig. A lelkiismeretünkre figyelni kell, a lelkiismeretünk hangjára. Ha szívünk vádol minket, így írja, vagyis van ilyen állapot. Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Isten pontosan tudja, hogy azért, amit elkövettél, váltság volt a kereszten. Az a bűn is oda lett szegezve, a keresztvára. Azért a bűnért is kifolyt a Szentvér. Az a bűn is el lett törölve a megváltásban. És az ő szemében igaz vagy. Mert az engesztelő bárány véle a világ minden bűnéért. Ímé az Istennek bárány, aki elveszi a világ minden bűneit. Minden bűnért engesztelő áldozat volt. Isten ezt tudja, ő ezt így látja. De a mi szívünk pedig vádol minket. Valamit tennünk kell, hogy ez az állapot megszűnjön. Hogy újra ott legyen a békesség a szívünkön. Hogy újra tudjuk azt, hogy mi Istennek a megigazultjai vagyunk. Ilyenkor oda kell menni Isten trónja elé, és az 1 János 1.9 szerint, hogy megvalljuk, vagy elismerjük a bűneinket, azon a szón nagy vita van a keresztény világban, mindegy. El kell ismerned, hogy a szívedben ez itt így van. Hogy vádol a szíved, hogy ezt nem így kellett volna tenned. És Uram, elveszem erre a megbocsájtást. Ugyanis a Szentvér váltság volt a múltban, a jelenben és a jövőben való bűneinkre, minden bűnünkre. Isten megbocsájtott minden bűnünket. Múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Ez olyan, mint amikor egy bankszámára be van fizetve az összes pénzösszeg, amire valaha szükséged lesz az életedben. Teljes, és még a fölött. De ha neked szükséged van rá, akkor be kell menned, és le kell hívnod azt az összeget. Ki kell venned onnan? Ha így kell oda menned a trón elé, és ki kell jelentened, hogy Uram, ebben vétkeztem, tévedtem, ezt nem így kellett volna. És a bocsánatot veszem erre, a megvallással, a szívednek a megigazításával, azt, hogy elismered, hogy ezt tetted. Ez a lépés szükséges, mert addig vádolni fog a szíved. Amint ezt megteszed, és lehívtad a Szentvért erre, a cselekedetre, amit nem kellett volna tenned, akkor újból tökéletesen helyreállt a szívednek az az állapota, hogy a szíved nem vádolt téged. Pontosan úgy, hogy a Szent Szellem látja. És visszállt az összhang, az egyetértés a Szent Szellem és a te szíved között. Újra hatalmas az egyetértés, hogy a szíved nem vádolt téged. És így folytatja. Ha a szívünk nem vádol minket, ez a következő lépés. Ezt így a 21-es vers, szeretteim, Isten ezt a szeretetéből végezte el. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, szeretjük ezt az állapotot? Ez a legcsodálatosabb. Ez a legcsodálatosabb, amikor tudjuk, hogy teljessége odaálltunk a tónak. Nincs semmi, ami köztünk és Isten közé állhatna. A szívünk nem vádol minket. Ez csodálatos, egy felszabadultságot ad. Szabad a közösség a szívünk között és Isten szíve között. És nézd meg akkor mi jön, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. Ekkor van az, hogy járuljatok bizodalommal, bátorsággal a kegyelem királyi trónja elé. Bemehetünk oda. A Szentvér megtisztított minket. Nincs akadály, hogy oda bemenjek többé. Nem kell lehajtott fejjel járnom. Tudom, hogy a Szentvér megtisztított. Tudom, hogy a bűnömre váltság volt. Mert elvettem azt. Érvényesítettem ezt a csodálatos kegyelmet. Tiszta vagyok, nincs vádlás a szívemben, és ezt senki nem tudja elvégezni, érted? A te szívedben lévőket csak te tudod számon tartani. Isten sem teszi. Isten szemében megigazult vagy, örökre. Amint újjászülettél, a Krisztus testébe bekerültél, és az bűn nélküli. De a te szívedben lesz egy károsztatás, amíg ezt el nem végzed, és ekkor írja, hogy ha a szívünk nem vádol minket, vagyis eljutottunk erre a csodálatos helyre, hogy a Szentvért érvényesítettük. Uram, a Szentvér megtisztított. Ez a bűnöm is oda volt szegezve a keresztre. Köszönöm. Köszönöm a megbocsájtást erre. És tiszta vagyok előtted, atyám, és nincs vádolás, nincs. Hol vannak a te vádolaid, kérdezi Jézus a házasságtörésen kapott. Hol vannak a te vádolóid? Nincsenek többé. Amint ezt elvégezted, nincsenek többé vádolóid. Szabad vagy, mert a szíved nem vádol téged, és akkor jön az, amit annyira szeretünk mindannyian. És várjuk ezt, hogy és akármit kérjünk, megkapjuk tőle. Ez, ki az, aki ezt a verset szereti? Ez a kedvenc versünk, ugye? Akármit kérjünk tőle, megkapjuk. De oda be kell jutni. Tiszta lelkiismerettel. Az állapot, amikor a szívünk nem vádol minket. És az Atya elvégezte ezt, értünk, hogy mi így élhessünk. És hogy ne legyen károsztat. Azt akarja, hogy károsztatás nélkül éljünk. Mert amíg károsztatásban élünk, addig nem vagyunk szabadok, és nem tudunk így bemenni imádkozni. És nem tudjuk a hitünket így felszabadítani. És a hitünknek a legnagyobb akadálya az lesz, hogy károsztatjuk magunkat. A legnagyobb akadálya lesz. Nem tudjuk felszabadítani a hitünket akkor, ahogy kellene, ahogy szükség van rá. Az életben. És a drága Szent Szellem bizonyságát akkor tudjuk meghallani, ha a szívünk nem vádol minket. És egy akaratra kell jutni, ő soha nem fog vádolni téged. Ő soha nem fog károsztatni téged. A Szent Szellem megeleveníteni fog, a Szent Szellem megtisztít, a Szent Szellem hozza a Szentvér erejét, a megtisztító erejét, hozza a lüktetését a Szentvérnek. Ő lesz az, aki kisegít belőle. Soha nem vádol. Ő nem a vádoló. Ő nem a vádoló természete. Ezt az igazságot megismerni áldott kősziklája az életünknek. Hogy tudjunk Istentől mindenkoron kérni, hogy akármit kérjünk, megkapjuk tőle. Hát akkor tiszta szívvel mentünk oda. A lelkiismeretünk nem kárhoztat minket. Tiszta lelkiismerettel. Megköszönjük ezt az Úrnak, ezt a világosságot, és hogy segít minket ebben. Minden helyzetből megigazultan tudjunk ott állni. Előtte állni, megtisztultan, megigazultan. Ez a kézenfogva járás a Szent Szellemmel az alapja mindennek. Az alapja minden. A keresztény életünknek. Nézzük meg az 1 Korintus 2-ben, mit ír a Szentírás erről. Még nem fogyasztottam el a teljes időmet, úgyhogy jól sávfárkodtunk eddig. És az 1 Korintus 2-ben egy hatalmas alapigazság van a Szent Szellemről. A 11 és 12-es versekben. Ugye még mindig ezt tárgyaljuk ma, hogy a Szent Szellemmel való közösségünk. Ez az alapkősziklája a keresztény sikerünknek, a keresztény élet sikerének, hogy meghalljuk őt. Mert ő elvezet minden igazságra. És ő szól, és nekünk meg kell azt hallani. Azt nem rólunk írja Ézaiás, hogy kicsoda olyan süket, mint az én szolgám. Ugye írja az Ézaiásban? Azt Isten nem rólunk írja. Nem mi vagyunk azok, mi jól hallunk Istentől. Ugye? Mi jól hallunk Istentől, mert tiszta a szívünk, és a Szent Szellem hangját meghalljuk. Így szól itt. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van. És ez a szellem, aki bennünk él, örökkön örökké élő. Aki majd szabaddá lesz, amikor a testet leveti, addig be van zárva. Óriási szabadság korlátozáson van a szellemünk, amíg a testbe be van zárva. Akkor onnan kiszállunk, kiköltözünk, végleg dicsőséges pillanat lesz. Dicsőséges pillanat lesz, mert akkor fogja felfedezni az igazi szabadságát. Nincs helyhez kötve, nincs korlátokhoz kötve. Addig ide bent kell vele boldogulni. Úgyhogy meg kell tanulnunk vele addig idebent járni. Így szól a dolog. Tehát ami felőlünk ismert kell legyen, azt mind a szellemünk ismeri. Ha testet kérdezed, mindig rossz irányba fog vinni. Test kívánsága mindig el fog vinni rossz irányba. Mit szeretnél? Már mondja is, de az nem a jó irány. A szellemünkben van benne. Amit az ember dolgai felől, amit tudni kell, azt az ember szelleme ismeri. Akkor újonnan teremtett Isten, akkor a minden bekerül, hogy mi az, amit Isten szeretne tőled. Mire kerültél be a Krisztus testébe? Ott van benne a szellemedben. A szellemünk mindent tud erről. Mit keresünk itt, mi a dolgunk, mi a feladatunk, miért jöttünk, és így tovább. Onnan kell kibányásznunk. Tehát az emberek közül az ember dolgait csak kizárólag az ember szelleme ismeri. Még a fejünk sem. És így folytatja. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, pontosan ennek példájára, hanem ha az Istennek szelleme, vagyis akit kaptunk a szívünkbe, Istennek szellemét, pontosan ismeri Isten dolgait. Mindent tud Istennek azon dolgairól, ami téged illet. Amit Isten rólad gondol. Amit Isten rólad tervez. Amiket Isten rólad az álmaiban forgat, hogy milyen csodálatos dolgokat készített neked. Az mind a Szent Szellem ismeri és hordozza, aki benned van. Aki benned van. Gondold meg ezt a párost. Az ember szelleme, aki mindent tud az emberről, az ő saját magáról, és az Istennek szelleme, aki egyedül ismeri Istennek a dolgait. Ketten idebent lakozást vettek. Egy csodálatos páros, egy mindenható páros. Mindent tudnak Isten rád vonatkozó dolgairól, és a te saját dolgaidról. Ha ők ketten jól tudnak együtt működni, garantált, hogy csak előre mehetsz. Nincs veszteség, nincs bukás egy keresztény számára, aki tisztában van avval, hogy Isten királysága miként működik bennünk. Ők ketten együtt. Az ő közlései, amit mi meghallunk. A Szent Szellem ismeri a mi szívünk kívánságait. Együttműködés. Közösség. Szent Szellem közösség, ezt írja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szent Szellem közössége. Látod már, miért ilyen fontos ez a közösség? A Szent Szellem közössége. Ő az, aki elvezet minden igazságra. Ő fog elvezetni a gyógyulás, hogy hol van az akadály, ha most még hiszel benne, most még nem látod. A Szent Szellem el fog vezetni. Az akadályok el kell távozzanak az útjából, mert az neked jogos örökséged. Ha anyagiakban van nehézséged, azok az akadályok el kell, hogy távozzanak, mert neked jogos részed a gyarapodás, a növekedés, a bővölködés. Jézus megfizetett érte. És a kettőnek, a két szellemnek a közösségéből van az előre menetel. És tőle hallani kulcsfontosságú az életünkben. A Tesszalonika levélben, ugyanis ebben a közösségben megélhetjük úgy is ezt a közösséget, hogy teljességgel elhanyagoljuk őt, aki bennünk van. Mert lakozást vesz bennünk, ahogy Jézus mondta, és örökre velünk van. És örökre bennünk lakozik. De ha nem figyelünk rá, mi történik? Ahogy az 1 Tesszalonikában írja, az 5.18 írja, és 19, hogy mindenekben hálákat adjatok, ez az első gondolat, és a szellemet ki ne oltsátok. Vagyis a szellemet ki lehet oltani? Hogy ő folyton folyvást mondja, és vezetni akar, és jó irányba akar minket terelni, és megmutatja az elkövetkezendőket, hogy ő hogy szeretné, és mi folyton folyvást elhanyagoljuk őt. És nem figyelünk rá. Sőt, ellenszegülő fiak vagyunk. Ószövetség tele van ilyen fenyítéssel. Kemény nyakú nemzetség. Ellenszegülő fiak. Meg kell érteni a Szent Szellemnek a vezetéseit. Minél képesek vagyunk, mert meghalljuk azt, azt mondja Jézus. És a szellemet meg ne szomorítsátok, ki ne oltsátok. Figyelmeztet minket az írás erre. Vagyis mindenképpen időt kell tölteni a Szent Szellemmel ebben a rohanó mai világban, hogy miként van, hogy hogyan van ez a hallás, és ő tanítani fog rá. Nem úgy fogod őt hallani, ahogy engem, hogy egyszerűen a külső füleddel hallod, amit mondok, hanem belül. A szellem az belül lakozik. Tehát szellemtől szellembe való hallásról beszél, aminek egy bizonyossága lesz, hogy ezt mondja a szellem. És egyszerűen tudod belül, hogy mit mond a szellem. És azt meg kell ragadni, és az mindenek felett való bizonyosság, és az kell, hogy vezessen téged. Ez a bizonyosság. Ez a bizonyosság. Már az Ószövetségben is mondja, felhívja az ige, a bölcsességek könyve, a példabeszédek könyve mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére, és a magad eszére, és ne hagyatkozzál. Vagyis az nem azt jelenti, hogy soha ne figyelj rá, hanem amikor döntések előtt állsz, akkor nézd meg, hogy mi jön onnan belül a szívedből. És azt mondja, hogy bizodalmad legyen a teljes szívedből, vagyis a teljes szívünknek részt kell venni ebben a munkában. És ezért nagyon fontos, hogy ott nem lehet semmi más, ami kárhoztatás, ami a vádolás, hogy vádoljuk magunkat valamiért, ha szívünk vádol minket, a meg nem bocsájtás, a neheztelés, de nem lehetnek ott. Ha ott vannak, akkor ezek akadályozzák, hogy ebből a teljes szívből való vezetést elvegyük. Naponta szeretném, ha kijelentenéd az Úrnak, hogy Uram, teljes szívemből szeretlek téged. A teljes szívedet add át neki. Hogy minden, ami ott még hordalék, ami nem odavaló, az a drága Szent Szellemnek az áramai, elmossa onnan a partokról, ami nem odavaló. A teljes szívünket át kell neki adni. Ami nem odavaló, annak ki kell kerülni a szívünkből. A teljes szívedből kell, hogy keresd őt. A teljes szívedből kell, hogy szeresd őt. Erre csak a Szent Szellem tud megtanítani. Egy odaszánást jelent. A magad értelmére ne hagyatkozzál. A teljes szívedből tanuld meghallani őt. Úton vagyunk mindannyian, de foglalkozni kell vele. Mert ha nem tesszük, akkor egyre hordalékosabb lesz belül. És egyre kevésbé fogjuk őt hallani. És egyre jobban elkérgesedik a lelkiismeretünk. És egyre inkább csak tapogatódzunk, hogy mit mondott a Szent Szellem, hogy merre kéne mennem. És homályossá válik az utunk. Pedig az igaznak az a dolga, hogy a világossága a teljes délig jöjjön el. Ugye? Egy bizonyosság kell teljes délig arról, hogy mi az útunk, hogy kell, hogy meggyőződés, hogy ebbe az irányba kell mennem, egy meggyőződés kell. Akik ebben nagymesterek voltak, azok az apostolok. Az apostolok cselekedetei könyve, az teljesen egy az egészében arról szól, hogy a szellem szólt hozzájuk, és ők meghallották azt, és így ment az evangélium terjedése, és vezette őket. Pál útjai miként voltak? Hányszor olvassuk ott, hogy a szellem szólt, és ők meghallották? Akkor ez egy valóságos dolog kell legyen. Az nem lehet, hogy a mi életünkben ez ne történjen, mert nekünk ugyanúgy meg kell történni. A szellem szól, és mi meghalljuk azt. Vegyük végig, nagyon röviden most már csak, mert a java részét az a tanításnak másfelé folyattuk, de röviden, nézzük meg, hogy az apostolok életében, ami az apostolok cselekedetei, a Szent Szellem első évtizedei, amikor tanította a gyülekezeti testet, miként ment ez a közösség? Ebből rengeteget fogunk tanulni. És rá fogunk jönni, hogy nekünk mennyire felszínes ez még, és hogy vannak benne még mélységek, ahova növekedhetünk. És arra lesz jó ezt, az megvizsgáljuk, hogy törekedni fogunk arra, hogy ez a közösségünk elmélyüljön a Szent Szellemmel. Mikor kell szólnunk? Mit kell szólnunk? Merre kell menni? Mikor kell indulnunk? Hogy elkerüljük azt a balesetet. Azt mondja, szerintem várj 5 percet, és akkor indulj. Ezt meg kell hallani. Hogy ne ebbe az útirányba menjél most. Másik útirányt válasz. Vagy ne ezt a vállalkozást, egy másikat. Ne ezt a munkahelyet, egy másikat. Mindennel megvan a Szent Szellem terve. Már Jézusnál olvassuk az apostolok cselekedeteiben, az első fejezet 2. versében, hogy Jézus, amikor parancsolatokat adott a tanítványoknak, tudjátok, hogy tette? A szellem által tette. Azt olvassuk, hogy a szellem által szólt az apostoloknak. Ha valaki megtehette volna, hogy a szellemet kihagyja, akkor az Jézus volt, a Jézus Isten. A megdicsőült testében volt. És mégis a szellem által szolgálta a parancsolatokat a tanítványoknak. A szellemet nekünk sem lehet kihagyni semmiből. Akkor lesz hatékony, amit mondunk. Akkor fogsz tudni hatékonyan parancsolni az ellenségnek. Hogyha a szellem benne lesz abban, amit szólsz. Ha a szellem közösségében fogsz szólni. A szellem ereje által fogsz tudni parancsolni az ellenségnek hatékonyan. A hegyeknek, hogy eltávozzanak. A helyzeteknek, hogy megoldódjanak. A szerveknek, hogy újra teremtődjenek. A szellem által. Nem lehet őt kihagyni, és a közösség ápolásából lesz ez egyre erősebb. Hogy megtanulsz a szellem által szólni. És ez akkor növekszik, ha a szellemmel időt töltesz. És a szellemmel való időtöltésben pedig a leginkább építő, amikor nyelveken imádkozol. Nyelveken való imádság a Szent Szellem közösségében hatalmasan fog építeni. Akkor időt töltesz vele. Senki másra nem figyelsz, csak arra, hogy milyen kiejtést hoz elő. És a fejed és a gondolataid megnyugszanak, megcsendesednek ezek a háborgó gondolatok, hogy jaj, most mihez kezdek, most hogy tovább. Elcsendesednek ezek. És akkor belülről, ahogy a Szent Szellem jön fel a folyamokkal, hozza belülről ezt a bölcsességet, és ezt a vezetést, és ezt a megnyugvást, és azt a képet, ahogy ő neki tetszik, úgy fogja hozni. De meg fogja neked mutatni, mit kell tenned. Nem hagy minket vezetés nélkül, mert Jézus megmondta, hogy ő megmutatja ezeket, hogy elvezet. Ez a szolgálata, ezért van bennünk. Figyelmen kívül hagyni nem szabad, mert akkor rosszul járunk. Az apostolok cselekedete 8-ban, olvassuk a 29-es versen, igehelyeket fogok mondani, és röviden a lényeget ott. Monda pedig a szellem Fülöpnek. Vagyis itt a Fülöp evangélistának a története van, amikor az egyiptomi szolgálóhoz kell felpattanjon oda a szekérre, aki olvassa az Ézaiás könyvét, és nem érti. És nem érti, hogy mit olvas, hogy kiről szól ez, mondd el nekem. Szent Szellem oda rendeli. De Fülöpnek meg kellett hallani. A szellem szólt, és Fülöp engedelmeskedett. És így lett egy üdvösség. Mi is meghalljuk, amikor a szellem mondja, hogy most ide kell menni, most oda kell menni, itt kell evangéliumot hirdetni. Meghalljuk. Így lesznek az üdvösségek. Az elrendelt hatékony szolgálatok. Az Apcsel 10.19-ben Péter egy látást kapott itt, amikor is a Cornelius századosnak a története ez a fejezet, és akkor még a zsidóság beliek nem tudták, hogy elmehetnek a pogányokhoz is, és ott is hirdethetik az evangéliumot. És egy látás által ad Isten neki erről megértést. És mikor ezt a látást kapta, és nem értette, hogy tisztátalan állatok szálltak le egy lepedőben, 4 sarkánál felfüggesztve, és a látás felől gondolkodik, mondanéki a szellem. Újra itt van. Hogy amikor forgatunk magunkban valamit, és nem értünk, és tépelődünk, hogy Uram, ez most hogy van, és ez miként lesz, és miért mutattad nekem ezt? Akkor kapunk egy látást, és nem tudjuk, hogy miért láttuk azt. Tovább kell menni a Szent Szellemmel. És miközben ezt Péter forgatta magában, és gondolkodott, közben mondta neki a szellem. Vagyis ez a szellemnek a tulajdonsága. Kapunk egy kijelentést, és akkor onnan megint kapunk egy azt, ahhoz hozzáfűzhető kijelentést. És mondta neki a szellem, hogy menj el ezekkel. Bátran menj el velük. Különben Péter soha nem ment volna be pogányházába. És hatalmas nagy megértést kapott a Krisztus teste akkor erről. A 11. fejezet 12-es versében itt Péter számol be már arról, hogy mi történt, és így mondja, mondja pedig nekem a szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Tehát itt már a zsidó testvérének magyaráz, hogy hogy történt ez, hogy pogánynak a házába ment be, és ott hirdette az evangéliumot. És miközben szólta az igét, leszállt a Szent Szellem. És magyarázkodnia kellett, mert támadták a zsidó atyafiak. Mondta, de a szellem mondta nekem. Úgyhogy készülj fel arra, hogy a szellem fog neked mondani dolgokat, amin esetleg mások megbotránkoznak. Nem baj, te mindig avval menj, amit a szellem mond neked. Mert a végkimenetele mindig azon lesz, ott lesz az áldás. Akármilyen nehéz körök lesznek közben. Mindig a szellemre kell hallgatni, és nem szabad embernek tetszőnek lennünk helyzetekben. Az Abcsel 13.2-ben azt olvassuk, hogy az apostolok szolgálnak, és böjtölnek, és közben monda a szellem. Vagyis egy étkezést biztos kihagytak. Nem írja, hogy meddig böjtöltek, de egyet biztos kihagytak, ugye, ha böjtről van szó. Nekünk sártnak, akik hagyunk egy-egy étkezést, ha nagyon keresünk az Urat valamiben, javasolom nektek. Tegyetek félre egy kis böjtöt. Nem lesz semmi bajotok tőle. És elkezdtek szolgálni az Úrnak, elkezditek dicsérni őt mondjuk. Elkezditek magasztalni őt. Hogy lehet szolgálni az Úrnak? A szívünket fölemeljük hozzá, a kezeinket fölemeljük hozzá. Elkezdjük dicsérni, magasztalni őt. Elkezdjük közölni vele a szeretetünket. Szolgálat, papokként vagyunk, ugye itt? Királyokként is a papnak szolgálata van az Úr felé. Az új szövetségben. Miközben szolgáltak, írja. Szolgál. Az Úr felé neked is van szolgálatod. Ha azt te mindig elhanyagolod, miért fogod elvárni, hogy ő pedig mindig szóljon? Ez kölcsönös. Ha ápoljuk ezt a kapcsolatunkat, akkor lesz az, hogy szól hozzánk. Gyönyörű dolog. Itt leírja, hogy az apostolok szolgálnak és böjtölnek, és egyszer csak mond a szellem. És meghagyta, hogy kiket különítsenek el szolgálatra. Ott van megint a szellem közlése. Hiányolod-e ezt az életedben? Tanulmányozd, hogy működött a szellem, mert ahogy akkor tette, úgy megteszi ma is. Ő ugyanaz. És vágyjuk az ő szólásait. És vágyjuk. Az Abcsel 15-28-an megint azt olvasott. Ez az egész könyv arról szól, a szellem hogy kommunikált velük. És hogy haladtak, és hogy szolgáltak. Azt írja a 15-28, mert tetszett a Szent Szellemnek és nekünk. Hogy semmi több terhet ne tegyünk a pogányoknak a nyakába, mint amennyi szükséges, és ott megírják. Vagyis itt arról van szó, hogy keresték a Szent Szellemet, hogy mit tegyenek. És az lett a végkövetkeztetés, hogy valamire jutottak, ami elsősorban a Szellemtől jött. Tetszett a Szellemnek, tetszett a Szent Szellemnek, és nekünk, így írja. Most legtöbbször ott kerülünk bajba, hogy elgondolunk valamit, és itt a kútfölből szedjük ki, hogy ez lenne a legracionálisabb megoldás, és ez lenne a legjobb. Megtárgyaljuk a családdal, ismerősökkel, főnökkel, munkatársakkal. És akkor utána még odafordulunk a Szent Szellemhez, és kérünk rá egy pecsétet, hogy pecsételje meg, hogy ő is jóvá hagyja. Vagy ráteszi a pecsétét, vagy nem, de nagyon kevés a valószínűsége, hogyha először hozzáfordulunk, ő ezt mutatta volna. Lehet, hogy egész mással jön elő. Tehát meg kell keresned, mi az, ami abban a helyzetben tetszésére van a Szent Szellemnek, és utána az sorba kell állnod, és az neked is tetszésedre kell legyen. Amit ő kinyilvánítja, hogy ezen van az én, ez legyen az, ezt választom, ez az az út. Beállsz a sorba, mondod, igen, ez legyen. Így lesz áldás. Tehát ez volt a kulcsa az ő sikerültnek. Tetszett a Szent Szellemnek és nekünk. Ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Ehhez is keresni kell őt. Ki bogarászni, mi az, ami neki tetszik ebben a helyzetben. Nem a saját fejünk után menni. Na, egy másik nagyon fontos rész, most már csak két igehely is a záráshoz közeledünk. A 16. fejezet, Apostolok Cselekedete 16-ban nagyon tanulságosak ezek. Annyira kellenek ezek nekünk, mint egy falat kenyér, mert az ember a másikból nagyon sokat tud tanulni, amin a másik már végigment, ugye? Azokból lehet tanulni. Ugyanaz a Szent Szellem. És ugyanazok a helyzetek vannak nekünk, hogy hallanunk kell tőle. Tehát az Abcsel 16-ban olvassuk a 6-os verstől. Pál keresi az útját, hogy merre menjen hirdetni az evangéliumot. Egyik helyről a másikat járja, gyülekezetek erősödnek hitben, gyarapodnak számban naponként, és ő járja az útját. Járja az útját. És itt írja a 6-os versben, hogy eljárja pedig Frigiát és Galácia tartományait, mivel hogy eltiltá őket a Szent Szellem, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Egy nagyon erős dolog, amikor a Szent Szellem azt mondja, hogy állj. Erre ne. Ez tilos. Vajon miért tette? Mert életveszélyben lettek volna, arra mennek. A tiltás akkor van, Isten akkor tilt valamit, ő nem azért tiltja meg, hogy neked ne legyen jobb. Nem a jót akarja tőled elvenni. Mindig azt akarja, hogy neked a legjobb legyen. A tiltás akkor van, amikor azt mondja, ebbe az irányba semmiképpen. Tiltás, piros lámpa. Nem mehettek arra. Megtiltotta nekik. Ekkor Misia felé menvén igyekeznek vala Bitíniába jutni, de nem ereszté őket a szellem. És erre sem mehettek. Elindultak egy irányba, azt mondta a szellem, állj. Stilos. Elindultak egy másik irányba, azt mondta a szellem, erre sem mehettek. Ha ez Pállal megtörténhetett, hogy ő elgondolt valamit, és zsákutca volt, és tilos volt, és ne erre menjél, Pál, akkor ez velünk is megtörténhet. Ebben még semmi rossz nincsen. Amikor meghalljuk, hogy ez nem az az irány. Elgondolásai voltak. Eltervezte. Azt mondta a Szent Szem, nem. Nem ez az irány. Mit tegyünk akkor? Gondolom Pál is elgondolkodott. Akkor hogyan? És merre felé? És tovább mentek. Áthaladván Misián lementek Troászba, és azon az éjszakán. Tehát látod, eltelt egy idő. Azon az éjszakán látás jelenik meg Pálnak. Vagyis most jön a vezetés. Eltelt egy pár nap. És miért várt a Szent Szellem addig? Ezt nem lehet tudni, de most jött a vezetés. És egy látásban jött éjszaka Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondva, Jeráltal Macedóniába is légy segítségül nékünk. És most kapta meg Pál, hogy mit kell tegyen. És volt közben két olyan útirány, amit a Szent Szellem leállított. És az a mi életünkben is így kell legyen. Hogyha valami olyat tervezünk, ami nem, akkor azt meg kell halljuk, hogy nem. Az nem az Úrtól van. És abban még semmi rossz nincs. Akkor van benne, akkor rossz, hogyha nem figyelmezünk arra, és elindulunk. Akkor kerülünk bajba. Akkor bajba kerülünk. Mihely pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába. Megértvén, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Vagyis kaptak megértést, és Pál azonnal elindult, mert a Pál olyan volt, aki nem tanácskozott testtel és vérrel. Ha meghallotta a szellemet, azonnal indult. És ez kulcsabban, hogy a Szent Szellem szóljon. Azonnali engedelmesség. Amint a szellem szól, menni, fogod a kalapod és mész. És nem tanácskozott testtel és vérrel, ez így a Galácia levelben is. Nem tanácskozott. Mit szól hozzá az anyósom, mit szól hozzá a családom, majd mindenféle paramétereket figyelmezünk közben a Szent Szellemmel, mert a másikat kérte meg, hogy menjen el. Mert a munkát el kell végezni. Vagyis nem úgy megy, mint látjátok, hogy az ember leül a fotelban, és 3 évre levetíti a Szent Szellem, hogy legyen. Így van, Pálnál, nem? Tehát azt ne várjuk el mi se. Állandó pásztázása a Szent Szellemnek ez a közösség. Uram, hova szeretnéd? Mit szeretnél? Mi az akaratod? Mit tegyek? Hogy tegyem? És vajon az akaratodban vagyok-e? Mindig pásztázni kell. Ha békességed van, akkor ott vagy. Amint ez a békesség egy picit elkezd úgymond mozgolni benned, keresni kell őt. Hogy Uram, akkor hol? És Pált nem lehetett visszafogni. Látjátok, olyan volt, állandóan menni akart. De az Úr szólt neki, nem, abban az irányban nem mehetsz. És az nagyon-nagyon drága dolog, amikor a Szent Szellem így vezet minket. És erről szól az egész keresztény életünknek a beteljesedése. Az utolsó, amit tanulmányozunk ma, ez Pálnak a Jeruzsálembe való útja. Nagyon röviden fogjuk. Otthon az egész fejezetet át lehet tanulmányozni. 21. fejezetben, amikor Milétusból Pál ereszkedik alá Jeruzsálem felé. És miközben Ciprusnál partot kötöttek, és Ciprusnál elhajóztak, és bementek Tírusba, és ott parton megszálltak, bementek keresztényekhez. És itt a 4. versben azt olvassuk, hogy pár napig ott maradtak ezeknél a keresztény atyafiaknál, és ezek a keresztény atyafiak szóltak Pálnak egy nagyon fontos dologban. Azt mondták Pálnak szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Így olvassuk. Na most, ez alapján, hogyha nekünk így mondanak testvérek szellem által dolgokat, kérdés, hogy van-e még dolgunk vele? Hát Pálnak is volt. A dolog ugyanis úgy állt, hogy nem csak ezek a testvérek szóltak neki, ezek azt mondták, hogy ne menj oda. Hanem jött egy próféta, tovább ment Pál onnan, és jött egy, amikor Cezáriába érkezett, jött egy Agabus nevű próféta a Fülöp evangélista házába, és következő történik. Nagyon érdekes, ami itt történik. Miután pedig mi több napig ott maradtunk, alájöve Judeából való próféta név szerint Agabus, és mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, megkötözvén a maga kezeit, a próféta a saját kezeit kötözte meg. A Pál övével. Megkötözte a maga kezeit és lábait, és mondta, ezt mondja a Szent Szellem. Vagyis a Szent Szellemtől idéz, a Szent Szellem szájából szól. Ezt mondja a Szent Szellem, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. Mondja-e itt Agabus, hogy Pál nem menj föl Jeruzsálembe? Mondja? Egy szóval sem mondja. Annyit közöl, hogy ez lesz a sorsa annak, aki felmegy Jeruzsálembe. Vagyis egy képet közöl arról, ami majd ott következik. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybéliek kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Vagyis azt látjuk, hogy azok, akik látták ezt a proféciát, meg a négyes versben is az atyafiak, akik úgy profétáltak, hogy Pál ne menj föl, azok vettek valami közlést a Szent Szellemtől, és elkezdték a saját értelmük szerint magyarázni azt. És az lett belőle, hogy Pál ne menj arra. Pál ne menj fel Jeruzsálembe. Ne menj arra, mert észleltek valamit, hogy ott lesznek olyan dolgok, ami nem lesznek éppen a legjobbak Pál számára. De ez jelentette azt, hogy Pálnak akkor nem kell arra mennie? Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Honnan merem ezt állítani nektek? Hát csak is az igéből. A 20. fejezet, egy fejezet előtte Pál mit mond? A 22. versről. Azt mondja Pál, és most ímé én a Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Vagyis szorongatta őt a Szellem. Arra kell menned, Pál. Kényszerítette őt. Saját szellemében volt el egy bizonyság, hogy arra kell menjen. Kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott reám. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy érám fogság és nyomorúság következik. Vagyis a Szent Szellem megjelentette neki, Pál, ez lesz az útirány. Föl kell menned Jeruzsálembe. Tudatom veled előre, ugye ő az, aki megjelenti? Előre. Tudatom veled, hogy fogság és nyomorúság lesz, de akkor is ez az útirány. Menned kell. Mit mondtak az atyafiak? Pál, ne menjél. Melyik tévedett? Melyikőjük? Hát az atyafiak. Mi is járunk így. Veszünk a Szent Szemtől valamit, látunk egy képet, vagy egy kijelentést, elkezdjük azt forgatni valamilyen irányba, ahogy az értelmünkből ki tudjuk azt bogózni. Teljes tévedésekbe kerülhetünk. Ugyanis Pálnak föl kellett menni, és azt mondja, semmivel nem gondolok, még az én életem sem drága nekem, mondja Pál. Ha arra kell menni, arra megyek. Csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. És azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliáról. Nem számít, mi vár rám, mondja Pál. Ha arra kell menni, arra fogok menni, mert tudom, hogy Isten velem lesz. És ezek után, hogy ebbe belenéztünk, a 13-as versben, a következő fejezetben, ahol olvastuk az előbb, Pál megfeddi őket. Mikor sírnak, hogy jaj, Pál, ne menj fel Jeruzsálembe. 13-as versben Pál így felel. Mit cselekedtek? Sírván és az én szívemet kesergetvén. Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Vagyis rossz irányba vezettél. Ha Pál rájuk hallgat, nem megy fel Jeruzsálembe. Pedig azt írja a Biblia, hogy ők is szellem által szóltak. Igen, a Szellemtől vettek kijelentést, de megmagyarázták úgy, ahogy azt nem kellett volna. itt sokan bajba kerülünk. Veszünk a szellemtől valamit, szellem megjelenít nekünk valamit, vagy egy álmot kapunk, elkezdjük magyarázni, hogy mit mond vele a szellem. És a szellem nem azt mondja vele. Nagyon óvatosnak kell lenni. Majd a szellem kijelenti, mit akar vele mondani, ha megint jön, és jelent valamit, és szól hozzánk, és keressük őt. És ezzel nagyon-nagyon csínyán kell bánnunk, hogy láttam egy álmot, és ezt jelenti, és mondjuk a másiknak, hogy mit tegyen. Nagyon óvatosnak kell lenni. És amíg valami a te szívedben nincs meg bizonyosságként, hogy ezt valóban az Úr mondja, addig csak köszönd meg, és menj tovább. Pálnak is megnehezítették itt a döntését. Ő tudta, hogy föl kell menjen Jeruzsálembe. És hogyha ott a négyes vers szerint a szentekre hallgat, az atyafiakra, akkor nem teljesedik be Isten akarata. Neki föl kellett menni. Tehát látjátok, hogy hajszálon el lehet tévedni. Egy hajszál. Egy hajszál is oda kerület, és már az ember másképp veszi, másképp magyarázza, másképp. Nagyon óvatosnak kell lenni. Ebben fogunk ma segítséget kérni, hogy bizodalmunk az Úrban a teljes szívünkből legyen, és a magunk értelmére ne támaszkodjunk. Ebben növekednünk kell mindannyiunknak. Mindannyiunknak ebben a vezetésben. Hogy a drága Szent Szemtől bizonyságokat kell vennünk, és abban megállni, hogy ez így van, mert így vettem, és akkor bárki bármit mondhat. A Szent Szem a bizonyságtevő. Ez akkor működik jól, ha a szívünk nem vádol minket. Ezt próbáltam ma egybefűzni, és ma megköszönjük a Szent Szemnek adott nekünk ebből olyan kijelentést, hogy ebben előbbre leszünk, hogy fölállunk, a dicséret a helyére fog kerülni, kérem szépen, mi pedig felvesszük a dicséret köpenyét, és megköszönjük az Úrnak, hogy segít minket ebben, és nem hagyja el az övéit. Ha valaki van, aki nem tévesztett ebben soha, akkor az a Jézus Krisztus. Ő mindig tisztán vette a vezetést. Nem károsztatásként mondtam el a mai mondandót, hanem azért, hogy nagyon óvatosak legyünk. És olyan idők következnek, hogy a Szent Szemtől hallanunk kell. És amit hallunk, azt nem kell megmagyarázni. Amit hallunk, az úgy van, ahogy vettük a szívünkből. És amíg a Szent Szellem nem mond hozzá újabb vezetést, nem teszünk hozzá. Megígérjük ezt az Úrnak. Hogy tiszta szívvel követjük őt. És kívánjuk őt hallani, mert ha kívánjuk, akkor adja a közléseit. A Jézus Krisztus Szent nevében. Hálákat adunk, gyógyító sorokat fogunk kezdeni az első dal után. Nagyon sok gyógyító ajándék van mára. A gyógyító ajándék a csípőben nagyon erőteljesen működik, olyannyira, hogy valakinek az egész forgója és a csípője meg fog újulni. Nagyon fájdalmas rész. Egy baloldali isiász fog szintén meggyógyulni. Fájdalmas idegbesípődéses probléma. Válban lesznek válizületekben lesznek gyógyulások. A biceps izomban. A szeme valakinek nagyon erőteljes gyógyulásban lesz ma. Az annyira erőteljes, hogy ez egy csoda is lehet akár. Tehát a segítőket fogom majd kérni, és megtaláljuk a gyógyultakat, és bizonyságokat fogunk mondani, mert Jézus Krisztus a gyógyítónk. Az örök gyógyítónk és szabadítónk. Kezdjük el dicsérni őt. Áldott legyen a neve.